Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgető műsora, Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és jó magammal, Fejér Patrikkal. Túl vagyunk az idei Forma 1-es szezon 14. versenyhétvégén, az olasz nagy díjon, ami kaotikusságába szerintem hozta azt, amit a tavalyi monzai futamon is láthattunk. Az eredmény nyilvánvalóan más lett, de
De a meglepetés is sem maradt el.
igen, abszolút, de nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a műsorban lesz szó a Verstappen-Hamilton találkozóról, de erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont addig jöhetnek a vélemények arról, hogy ti jogosnak érzitek-e Max Verstappen büntetését esetleg. Hamilton büntettétek volna talán, vagy hagytátok volna versenybalesetként, vagy mit, az egész incidens, illetve az egész hétvégéről jöhetnek a vélemények hozzászólás formájában itt a YouTube komment szekciójában. De ugorjunk is vissza a történések elejére szerintem, aminek a java igazából nem is szombaton kezdődött, ahogy szokott, hanem pénteken, ugye a pénteki időmérő miatt. Igazából nem hozott ez szerintem akkora újdonságot a korábbi Monzában látott időmérőhöz képest, ugyanaz a játszma zajlott, mint egy-két évvel ezelőtt.
Hát igen, ez sajnálatos módon így van, és szerintem azért sem érdemes ezt a témát túragozni, mert ezzel a szituációval idén sem kezdtek semmit, tavaly sem kezdtek semmit, és azelőtt sem kezdtek semmit. Megy a sírás-sívás, de amíg nincsenek drasztikus lépések, addig nem lesz változás. És tartok tőle, hogy addig nem lesz drasztikus lépés sem, amíg ennek nem lesz amilyen komolyabb következmény, mint egy nagyobb csattanás a pályán.
Ugye az időmérős feltartásokról van szó, amikor...
Így van, amiről szerintem én már korábban elég világosan kifejtettem, hogy a Forma 1 megcsúfolásának látom ezt a lassítósdit, és tényleg most nyilván nem kívánok senkinek semmi rosszat, de az időmérő alatt meg is jegyeztem, hogy nem lenne rossz, ha véletlenül összeérnének, senkinek ne legyen nyilván baja, de valami látványos baleset végre rámutatna, hogy mennyire abszurd az, hogy vannak, akik lépésben totyognak, miközben mások gyorsan szeretnének menni, és hogy egy akárhány 4-5 kilométeres aszfaltcsíkon egy helyre 600 méterre koncentrálódik 10 pár autó. Ez egyszerűen hülyeség, nem nyilván időmérőn rajtnál láthatunk ilyet a versenyeken, de az, hogy toporognak, föltartják egymást, és utána mindenki vesztesnek érzi magát, főképp a nézők szerintem azzal, hogy ilyen bohóckodást kell figyelniük, ez abszurdum. Nagyon-nagyon remélem, hogy történik valami, és nem azért, mert valami baleset lesz, de ha az kell hozzá, lehet, hogy még az is beleférne, mondom, hangsúlyozom újra, senkinek ne sem baja, ne sérüljön senki, de valami kell, hogy végre lépés legyen.
Hatalmas felelőssége van ebben szerintem a csapatoknak is. Ezt egyébként nagyon jól reprezentált az, amikor a Q2-ben, vagy a Q1-ben volt még, szerintem a Q2-ben, amikor egyszerre 4 autót is kiengedtek egymás mellett, az Aston Martin-okat engedték rá a Mercedes-ekre, de jött közben az Alpine is, aztán még elég engedték a Ferrari-kat, szóval ott egy nagy katyvasz volt, és ott volt a lehetőség, el is kezdték vizsgálni az ügyet, és végül pénzbüntetéssel megúszták a csapatok. Hát ez, igen, nem mintha amúgy nem lenne lehetőségük vizsgálatot kezdeményezni a pályán történtek miatt, a veszélyes lassúság miatt. Most itt volt egy másik lehetőség, hogy történjen valami, de nem történt semmi. Tényleg nem tudom, hogy mikor fog történni valami.
Igazából itt az a nagy baj, hogy igen, mondhatjuk, hogy a csapatok felelőssége, mert mindenki kimehetne egy kicsit előbb, de a csapatok egymást hajszolják bele, vagy maga a versenyhelyzet belehajszolja őket abba, hogy mindenki az utolsó pillanatig kivárjon. Szóval szerintem ezt felülről kell megoldani szabályozással, mert amíg elméleti lehetőség van arra, hogy az utolsó pillanatban menjenek ki, akkor az utolsó pillanatban is fognak kimenni, úgyhogy itt az FIA-nak kellene közbelépnie.
Bár kérdés, hogy jól járnánk-e vele, mert amiben az FIA belenyúl, abból általában csak még nagyobb kérdőrek szoktak születni, nem pedig a kérdéses helyzet tisztázása.
Minden
Ez benne van.
esetre született egy időmérős eredmény, amit aztán egy fokkal megint megcsavartak már szombaton a sprint futammal, vagyis hát sprint kvalifikációval, de a még hivatalosabb akarok lenni, akkor F1 sprinttel. Hát ugye volt egy visszás Silverstone-i bemutatkozás ennek az új formátumnak, és most láttuk itt Monzában másodjára ezt a megoldást, ami eldönti a nagy díjakra egy sorrendjét. Vélemények erről? Szükség van erre egyáltalán?
Érezhető volt a negatív visszhang, és most már bennem is kezd megerősödni azt, hogy ezt így ebben a formában el kell engedni. Jelzésértékűnek gondolom, hogy éppen most csak elkezdtek valamit újítani, és már is a változtatásokat fontolgatják, hogy adott esetben önálló eseményé alakítanák át ezt a szituációt, mint a Forma 2-ben, és jövőre ez ilyen 7-8 futam hétvégén jelenne meg. Ez is csak azt bizonyítja, hogy mekkora öngolt rúgtak ezzel a szabályalkotók, legalábbis ebben a formában, mert egyrészt így a szombati második szabadedzés abszolút lényegtelenné válik, tehát egy ilyen sétakocsikázást látunk, úgymond tét nélkül, mondjuk egy szabadedzésnek amúgy sincsen sok tétje. A sprint kvalifikáció meg, hát azt el kell, hogy mondjam, hogy ebből a hétvégén köztünk nagy vita volt a F1-es csapaton belül, hogy igazságos-e vagy sem, mert azt azért látni kell, hogy az elmúlt 10 év, 20 év tradíciója az volt, hogy egy alapvetően egykörös eredménnyel döntik el a futamnak a rajtsorrendjét. És akkor ez adott volt ezúttal is, kialakult volna egy rajtsorrend, amiben aztán belenyúlnak. Tehát ez számomra körülbelül olyan, mint hogyha játszok a játékkonzolon, elrontok egy kanyart, és akkor nyomjuk a flashbacket, mert valami éppenséggel nem tetszett. Most olyan, mint hogy itt is ezt látnánk, és ez megint azért nem jó, mert egy abszolút felesleges rizikófaktor, mert sokan nem is akarnak rizikót vállalni. Hát miért is küzdenének azért a 3 pontért, amire esélyük sincsen, hogy aztán a vasárnapi versenyen nehezebb helyzetbe hozzák magukat? Egyrészt. Másrészt abszolút kívülálló tényezők, mármint további kívülálló tényezők is közbejöhetnek, amik megint csak a vasárnapi verseny sorsát pecsételik meg. Nem véletlenül merült föl Silverstone előtt a húzavonapja az Aston Martin részéről, hogy itt a kuplung rendszer nem bírná ezt a nyüstölést, hogyha a parkförmény szabályokat valóban abban a szigorú formában alkalmaznák. Úgyhogy ezt így valóban gyorsan el kell fejteni, és én már előre tartok Brazíliától.
Én egyszerűbben közelítem meg, bár nagyjából ezekkel is egyetértek, de szerintem egyszerűen arról van szó, hogy ez a sprint futam nem passzol a Forma 1 lényegéhez, és nem is azért, hogy vide hagyománytisztelőek lennénk, vagy legalábbis, hogy én ellenezném az újításokat, mert én kíváncsian vártam, és elméletben nem volt ellenemre, hogy két futamot lássunk egy-egy hétvégén, de a Forma 1 ennél alapvetően egy hosszabb verseny. Az F1-ben nem tud kialakulni egy normális verseny ilyen rövid távon, és ahogy már említettük, nem is nagyon küzdenek érte, mert a célja sem valami jó, vagy nem tűnik valami értelmesnek az ismert körülmények mellett. Ha hajtani nem nagyon fognak, aki viszont rosszul jár, az nagyon rosszul járhat, és emellett még a nézőknek se jut semmi, mert nagyjából körbevonatoztak. Apró kis változások voltak a sorrendben, és mondom, azzal meg csak igazából szinte rosszul jártak azok, akik valamerre mozdultak. Van kivétel is róla, majd később szó lesz, nagyon jókkal, de alapvetően egy teljesen fölösleges dolgot nézhettünk szombaton.
Ami igen, számomra még ebből a szempontból érthetetlen volt, az Valtteri Bottas büntetésének kétoldalú megközelítése. Tehát ha normál rendszert veszük alapul, és egy normál hétvégén végzett volna az első helyen az időmérőn Bottas, és úgy büntetik meg, akkor egyértelműen úgymond semmisé vált volna az eredménye, mert hogy a rajtás végére küldik, és akkor az a pole pozíció is kerül be a statisztikái közé. No de, a pole pozíció akkor sem került be a statisztikái közé, viszont úgymond az eredménye nem vált semmisé, tehát a 3 pontot megkapta azért a harmad versenytávért, ami azért számomra elég érdekes, hogy egyik oldalról megszüntetjük az eredményt, a másik oldalról meg meghagyjuk. Tehát ez számomra annyira ellentmondásos logikailag, hogy nem tudok napirendre térni azóta sem e felett.
Igen, ez a része egy kicsit furcsa. Egyébként az igazságosságra visszatérve, én voltam az, aki azt mondta többünk közül, hogy szerintem ez nem igazságtalanabb egyik másik rendszernél sem. A Gáborra egyetértve azt kell mondjam, hogy igen, ez nem a, szerintem sem a Form 1, hogy is mondjam, hogy a Form 1-nél nem ez illik a Form 1-hez, ez a rövid versengés és kicsit furcsa célokkal. Az igazságosság definíciója szerintem mindenkinél egyforma, mert ugyanúgy ott lehet, hogy te a nagyjából ugyanennyi időd alatt, most mondjuk a sprint futam egy fél óra, a Q1 mondjuk meg 18-20 perc, ugyanúgy közbe jöhet annyi kívülálló tényező, például ha feltartanak, vagy sárga zászlót lengetnek, a körödbe piros zászlót lengetnek, hogy az a gyors kör, ami számítana, az nem az a gyors kör lesz, amit ki tudnál hozni az autódból és a saját tudásodból. Innentől fogva megint egy a saját nézőpontodat tekintve igazságtalan rajthelyről indulsz, mert te többet is tudnál lennél, vagy ugyanez lehet a negatív előjel is, szóval, hogyha valaki előrébb rajtol, mint arra mondjuk a kocsia, vagy a saját tudása predesztinálná. Egyébként nekem még a másik probléma ezzel az egésszel az, hogy amit elmondtam már Silverstone-ban is, hogy megtöri a flow-t, az a második szabad edzés szombaton, amit az időmérő és a sprint közé betettek. Ugye ott tényleg csak a versenyekre gyakorolnak a pilóták, és még eddig azt láttattuk, hogy a tempó folyamatosan emelkedik a hétvége során, itt van egy kis beszakadás. És erre egyébként, hogyha már ezt fönn szeretnék tartani, és hogyha még esetleg azon gondolkodunk, hogy mégis legyen sprint, nekem erre egy ilyen félig meddig a MotoGP-ből átvett ötlet lenne, illetve még behozva ide az időmérős feltartásokat, hogy egyszerre 20 autópályán nem akar igazából elférni. Több problémát is szerintem ki lehetne küszöbölni azzal, hogyha a MotoGP-hez hasonlóan a Q1-es továbbítók akár már a harmadik szabad edzés eredményei alapján eldőlnének, nem teljesen, de részben. Mondjuk az első 10 helyezett a harmadik szabad edzésen tovább jutna rögtön a Q2-be, és így az időmérő Q1-es szakaszában nem kellene részt venniük. Csak annak a 10 versenyzőnek, aki a tabella második felén végzett, ők küzdenének 5 továbbjutó helyért ugyanúgy 18 percig, vagy ameddig jónak látják, és ezzel szerintem meg lehetne oldani ezt a tumultusos problémát is részben, illetve az izgalom fokozatot, amit a Forma 1 nagyon szeretne kiterjeszteni, vagy kinyújtani, ki is lehetne nyújtani például egy kicsit hosszabb időre. Aztán ezt, hogy kombinálják a sprinttel, mert ugye ez is feltételez egy időmérőt, mondjuk ezt visszavezetni a második szabad edzésre, hogyha hagyományos időmérőt használnánk, illetve a sprint futamnál pedig mondjuk a teljes FP3 eredményét tekinteni a sprint futam rajtsorrendjének, így talán nem törne meg a flow, amit mondom, hiszen én személy szerint engem ez zavar.
Én értem az elgondolásodat, de szerintem ez kicsit túl bonyolítja a dolgokat, és nem is feltétlenül lenne méltányos, mert tényleg a szokásos hagyományos időmérőn legalább nagyjából egyforma körülmények között küzd meg egymással mindenki, de az, hogy lenne egy ilyen másodosztályú verseny, ami nem is igazán verseny, ahogy mondod, szóval lenne valami hozott eredmény, akik kimaradnának, vagy nem ugyanakkor küzdenének a többiek ellen, szerintem inkább bonyolítja, mint egyszerűsíti.
Ez
viszont
ez is
az, az viszont szerintem jó szempont, hogy a harmadik szabad edzés eredménye adná a sprint futam rajtsorrendjét, és nem tartanának külön időmérőt, mint most ezen a két pénteken, az már is előrelépés lehetne, de mondom, ahogy az eddigi két sprint futam alakult, így ebben a formában nem sok értelmét látom. Úgyhogy ha akarják, akkor valamit változtatni kell, és nem, igen, nem feltétlenül úgy, hogy ez határozza meg a vasárnapi nagy díj rajtsorrendjét.
Igen, egyébként továbbra is én még mindig a hagyományos kvalifikáció híve vagyok, szóval engem ez a kettő sprint még nem győzött meg. Hát nem is volt nagyon most minek meggyőznie a sprinten, mert nem sok minden történt, igaz, láttunk egy biztonsági autós szakaszt is, de
Gasly balesetével.
Igen,
Ő
de ez
nagy veszett ennek a még extra kockázatnak.
Igen. De eldőlt ugye a rajtsorrend, így a sprinten, és érkezett a vasárnapi 53 körös száguldás, ami azért adott beszédtémát, és még egyszer felhívnám a kommentelők figyelmét, hogy nyugodtan írják meg, hogy ők hogy látták a fő eseményt, a fő attrakciót, hogy szerintük érdemelte büntetést Max Verstappen a Lewis Hamiltonnal való ütközés baleset miatt, vagy esetleg Hamilton büntették volna, hogyha talán úgy látták, vagy versenybaleset volt, szóval nyugodtan jöhetnek a vélemények továbbra, és már eddig is érkeztek a hozzászólások, de majd később rájuk térünk. Viszont beszéljünk szerintem a győztesekről, a győztes csapatról és a győztes pilótáról. Honnan szedte ezt elő a McLaren?
Én először is nosztalgiázásra invitálnám a nézőket, hogy mégis emlékszik-e bárki is arra, hogy mit csinált 2012. november 25-én 3215 nappal ezelőtt. A McLaren valószínűleg emlékeznek rá, mert hogy ekkora nyúlik vissza a legutolsó McLaren siker, a 2012-es brazil nagydíj és Jenson Button. A kettő győzelem meg még régebbre, 2010 Montreal. Hát, hogy honnan szedte ezt elő a McLaren, az jó kérdés, mert én azért a szabadedések alapján nem éreztem bennük ezt a fajta potenciált. Tehát, hogy az időmérő vége felé kezdtek el igazán megvillani meglátásom szerint, aztán egy stabil, kiegyensúlyozott sprint futammal ez sikerült még inkább növelni ezt az esélyt. Aztán futamon, hát nem tudom, hogy Daniel Ricciardo mit ívott a hétvégén, de ezt a koktélját megkeresette volna az elmúlt fél évben is szerintem.
Mit volt hát a cipőjéből? Nem láttad?
Hát aztán a végig
csak jutalom volt a végén.
Egyébként... Az már a jutalomjáték volt.
Én emlékszem, hogy mit csináltam akkor, hiszen Forma 1-es futam beszámolót írtam is híreket a verseny után, de egyébként tényleg, engem egyébként nem lepett meg a McLaren győzelem, ugye ahogy pont fejtegettük, hogy mi várhat ránk a szezon második felében, az első fele után, talán mindannyian felvetettük, hogy egy McLaren győzelem becsúszhat, az már inkább meglepett, hogy nem Lando Norris lett a győztes, hanem a Norris mellett azért az év túlnyomó részében bukdácsoló, halványan szereplő Ricciardo, és nagy kérdés is számomra, hogy aztán ez csak erre a hétvégére szólt, vagy Monzára, a pálya feküdt neki nagyon, vagy valamit végre tényleg talált, mert azért voltak egy-két jobb hétvégéi, de ilyen magabiztosan jól nem versenyzett, amióta McLarennél van. Úgyhogy, és hogy honnan jött? Hát onnan, hogy a McLaren azért idén erős, erős csapat, erős autóval, és amikor a nagyobbak ilyen-olyanokban nincsenek képben, vagy hátulról kapaszkodnak előre, akkor azért beleférhet egy ilyen.
Mondjuk azért az eddig lepattanokat nem McLaren gyűjtött össze, azt azért ne felejtjük el, hanem az Alpine, az akkor még Racing Point néven futó Aston Martin, az Alfa Tauri. Tehát azért valahogy a McLaren mindig ezekben a helyzetekben nem volt elég közel. Mindig máskor bizonyultak a legjobbnak, és egyébként nem is feltétlenül az idei év alapján, az idei év alapjaira vezetett ez vissza, hanem azért jót tett a csapatnak az, hogy Zac Brown megérkezett a csapathoz, majd egy picit a háttérbe lépett, és aztán neves szakemberekkel töltötte fel a gárdát. Tehát valahogy kezd kialakulni egy olyan légkör a McLarennél, ahol nincsen már mérgező tényező, nincsenek úgymond konfliktusok, és egyszerűen tudnak arra koncentrálni, hogy kijönnek abba a gödörből, ahova 5-6 évvel ezelőtt a fenekére zuhantak tulajdonképpen. És most ennek az építkezésnek az első jelei kezdenek megmutatkozni, és ez nagyon biztató lehet a McLarennek a folytatást illetően, főleg, hogyha a jövő évi szabályváltozásokra is kellőképpen fel tudnak készülni.
Azért én bocsánat, csak egy rövid pillanatra azért egy kicsit vitatkoznék. Oliver mondott, hogy eddig mások szedték le a lepattanót.
Erre akartam
azért
is kitérni.
A konstruktőri versenyben ott a McLaren, ahol, szóval hogy ők viszont szinte végig ott voltak, aztán hogy jött ki a szerencse, az más kérdés.
A győzelem szempontjából érzett természetesen.
Hogy bármikat tudjanak egy ilyen lepattanót kihasználni, aztán Norris meg egyébként is láttuk meg dobogon, úgyhogy nem, szerintem nem volt meglepetés, hogy a McLaren tudta kihasználni ezt.
Igazán az ott a meglepetés, hogy ennyit kellett úgymond várni, tehát ez a konstans teljesítmény mellettük szól, csak ugyebár, ahogy említettem, az úgymond A nevű csapatok cemegésztek a szőlőből.
Hát tavaly a McLaren is dobogóra állhatott Monzában, Sainznak köszönhetően szó.
Én győzelmekre értem még mindig. Tehát azért egy másik, egy harmadik, nem ugyanaz, mint egy győzelem, azt azért lássuk be, pláne nem 9 év után, vagy 8 év és 10 hónap után.
Valóban. Igazából itt a kérdés az lehet, hogy mennyi idő kell még a McLarennek, hogy esetleg utolérje az előtte lévőket, aki most már csak a Mercedes és a Red Bull. Én azt gondolom, hogy azért még kelleni fog idő, de mindenféleképpen én is azt látom, hogy jó úton vannak. Győzelmeket azért én most még nem várnék tőlük, ez szerintem abszolút kijelenthetjük, ez csak ilyen egyszeri megvillanás volt.
Már hogy
ennyire
előttől lesz a folytatásban és a bajnokság, azért kérdés, hogy hány ilyen egyszeri lehetőség merül még fel a szezon folytatásában?
Nem tudom, te hogy értetted, hogy mennyi idő kellhet még, de hogyha az idei szezonról beszélünk, akkor nyilván teljesen egyetértek, hogy a McLarentől nem lehet rendszeresen győzelmeket várni, vagy akár csak azt is, hogy a győzelmekért küzdjenek.
Szóval viszont egyetértek.
Viszont az, hogy jövőre mi lesz a nagy szabályváltozásokkal, arra nyilván mondhatjuk, hogy az igazi nagy csapatoknak van a legjobb esélye arra, hogy az élen maradjanak, de ekkor a szabályváltozásoknál lehet, hogy valaki nagyon beletalál, és a McLarennek azért van olyan háttere, olyan infrastruktúrája, hogy azok között legyenek, akik valamit nagyon el tudnak csípni, úgyhogy aki McLaren drukker, talán reménykedhet abban, hogy a nagy változásokkal azért egészen az élig juthat a Wokingi csapat. Persze az is lehet, hogy sehol sem lesznek, mert nagyon elszúrni is lehet egy ilyen teljesen új szabályrendszert.
Szerintem még most térjünk rá a futam pozitív és negatív meglepetéseire, mielőtt még rátérünk szerintem a legtöbb nézőnket izgalomba tartó témára. Ti kit láttatok a monzai hősnek és bukott angyalnak, hogyha így fogalmaztok?
Hát nálam a pozitív szereplő az mindenképpen Daniel Ricciardo, tehát én most láttam Ricciardo azt a fajta tüzet, amit utána talán a Red Bullos években láttam a részéről, még a nagy fettelverő Ricciardót. Valóban nagyon kiegyensúlyozott volt, és látszott rajta, hogy talán még úgy is meg lett volna ez a győzelem, hogyha az a bizonyos pillanat nem történik meg, amiről mindjárt fogunk beszélni. Ezt jelzi azt, hogy még az 53. kör meg egy leggyorsabb kört odapörkölt, de hogy már csak 25, hanem 26 pontos, hogy ez a várovás siker, amire neki szintén 3 évet és 1200 akárhány napot kellett várnia, tehát azért neki is eléggé hosszú időt telt, nem csak a McLarennek. A negatív meglepetés, hát negatív, hát igazániból a fájó szó, ami a legjobban illik Antonio Giovinazzira, mert az időmérő edzésen nagyon jól szerepelt, akár csak a legutóbb, ezt a sprint kvalifikáció még tovább tudta javítani, és aztán a versenyen ezúttal nem a csapat hibázott, nem műszakiba merült, hanem ezúttal ő keveredett bele a kalamajkába, és a Ferrari-kon keresztbe torpedózza magát már az első körben a falban, még ezt teszem, hogy egy nagyon jó rajt után. Tehát szerintem az egyik, ha nem a legjobb pontszerzési esélyt túrta ezzel az olasz hazai pályán, és ez egy annyira kellemetlen abban a szempontból, hogy neki most kvázi az ülése és a F1-es pályafutása lenne úgymond a tét, mert az Alfa Romeo előtt eléggé kígyózik a sor, annyi versenyzőt hoznak szóba a Himi listálóval, mint amennyit még Monisa Kaltenborn sem próbált meg annak idején leigazolni a csapathoz. Rebesgetik fel Nyck de Vries, de állítólag 30 millió dollárral a fedélzete már érkezik a kínai Guanyu Zhou is, vagy Zhou Guanyu, majd úgy is le leszünk szúrva, amiatt bárhogy is írjuk. Úgyhogy Giovinazzi lehet, hogy most ütötte be a utolsó szöget az F1-es pályafutásában, mert ugyebár az Alfa Romeo már függetlenül döntett a pilóta kérdésben. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy a Ferrari elengedi a kezét, mert azért láthatóan sok energiát fektettek bele az elmúlt években. Éppen ezért is állja magát a sajtóspekuláció, hogy 2023-tól a Ferrari hiperautó programjában kaphat helyet az Endurance világbajnokságban.
Nálam a hétvége pozitív embere, egy pillanatra még hozzászólnék Ricardohoz, ugye azt meg ráadásul ne felejtsük el, hogy ő végigvezette a futamot a rajt után, szóval abszolút adható neki a pozitív jelző. Részemről én ezt a pozitív jelzőt Bottasnak adnám, aki ugye megnyerte az időmérőt, és aztán megnyerte a sprintet is. A motorbüntetés miatt a 19. helyről indulhatott. És ugyan kellettek hozzá a szerencsés külső tényezők, mégis odaért a dobogóra, ami azért nagy szó. A futam közben többször is hallhattuk, ahogy kommunikálták neki, hogy ő éppen a leggyorsabb pályán, vagy éppen olyan tempóval utózik, mint az élen állok, szóval én abszolút adom neki a pozitív jelzőt. Míg nálam a negatívum Carlos Sainz volt, aki a második szabad edzésen összetörte a Ferrarit, és nem csak most tört össze a Ferrarit, hanem ha visszatekintünk Hollandiába, akkor ott is megtalálta a falat. Itt Magyarországon és a Hungaroringen is ütközött egy alkalommal, szóval kicsit, mintha nem akarom ezt mondani, lehet, hogy szétesett valamitől a spanyol.
Mondanám szétesésnek, tehát inkább ez a... Nagyon kezdi már fűteni ott ez a bizonyítási vágy, tehát úgy érzi, hogy képes lenne Leclerc szintjét hozni, de valahogy ebben a szempontból, amit a Leclerc kiegyensúlyozott, abban pedig az elmúlt években ő is gyakran hibázott, tehát, de azért mégiscsak benne, hogy első éve, ott van a úgymond csapaton belül tapasztaltabb csapattárs, akire azért a hosszú távú jövőt egyértelműen építik, tehát nem véletlenül hozták szóba, hogy már 2026-ig is hosszabbíthat a Ferrari-val Charles Leclerc. Én most inkább azt érzem, hogy jött egy ilyen zavarosabb pillanat Sainznak a Ferrari-s felfutásában, mint hogy elérkezett van egyfajta kamaszkor, az amikor egy picit hogy összekvarodik benne minden, de ez kiküszöböltő még szerintem.
Minden esetre az eddigi szerencséje az, hogy a futam eredményeken ez nem látszott, mert most is ugye Leclerc mögött, ugye Leclerc Perez büntetés után negyedikként rangsorolták, de Sainz hatodik lett, szóval eddig az eredményeken ez a roncs derbizés még nem látszott meg, aztán ha így marad, akkor lehet, hogy csak egy kicsit drágább lesz a Ferrari-nak a helyzet, de az eredmények eddig jönnek.
Én itt szerintem nekem jó végszó is arra, hogy gyakorlatilag én ezt gondolom Sainzról, nem ütném nagyon azért, mert néhányszor eldobta, főleg, hogy tényleg a végeredményekre eddig nem volt hatása. Ha ennyi kell hozzá neki ahhoz, hogy végül is minél jobban megtalálja magát a Ferrari-nál, vagy minél jobban érezze az autót, akkor szerintem ez Maranellóban belefér nekik, meg tényleg, amíg nincs nagy baj, nem futamon dobja el így, addig talán elnézik neki, legalábbis így az első évben. Ami Bottast illeti, én nehezen mondanám őt akkora pozitívumnak, hogy kiemeljem, mert ha a Mercedesről vagy a Red Bullról van szó, szerintem alapelvárás, hogy a mezőny végéről is odajussanak az első ötbe, és hogyha történik valami az élen haladókkal, akkor pedig gyakorlatilag garantált a dobogó. Ezért soha nem éreztem igazán nagy dolognak, amikor akár Perez előre kapaszkodását, vagy akár kiét, hogyha tényleg egy Merciben vagy Red Bullban ül, kivéve mondjuk, hogyha tényleg az első két-három körben azért láttunk ilyet Verstappentől a következő helyszínről, Szocsiból, amikor pillanatok alatt, Forma 1-es mércében pillanatok alatt tört előre, az valami, de így egy Mercedes-szel szerintem egy olyan pályán, ahol azért lehet előzni, nem akkora dolog. Ami nálam a pozitív szereplőt illeti, szerintem egyértelműen Ricardo, pont amiatt, mert tényleg nem csak, hogy oda keveredett, hanem már egy kicsit megdolgozott érte azzal, hogy a sprint futamon előrébb tudott jutni, aztán utána pedig a futamot gyakorlatilag rajtól vezette, úgyhogy megérdemelten győzött. Ami a negatív szereplő a hétvégén, hát egyrészt szerintem a sprint futam, de ő nem versenyző, úgyhogy ezt csak így említem, de az igazi negatív szereplő nálam Verstappen, aki szerintem csúnyán elszúrta ezt. Ugye most már mondjuk ki, ütközött Lewis Hamiltonnal egy előzési kísérletnél, aztán mind a ketten kiestek, nyilván sokan tudják ezt, de azért kerülgettük itt, mint a forrókását, a balesetről van szó, és szerintem ez nagyon nem kellett, főleg tőle nem kellett volna.
És akkor eljött a nagy pillanat, amit már hiányoltak is itt az élő csevegésben. Lewis Hamilton és Max Verstappen balesete, újabb csúcs találkozó a Forma 1-ben tehát, mert Silverstone után ismét egymásra találtak a nagy riválisok, aminek azért eléggé csúnya satás lett a vége, amikor nem is akkora tempónál. Tehát, és ez egy újabb eset, amikor látható, hogy a Glória ismét jó szolgálatot tett.
Megkérdeztük a nézőket és a Facebook népét is az F1 and More oldalon, hogy ők hogy látták az eseményeket. Először a YouTube-os hozzászólásokban szemezgetnék. Én nem büntetném ezt a fajta versengést, a büntetésekkel csak azt érik el, hogy nem fog senki merni csatába bonyolódni. Másik komment egyértelműen Verstappen. Harmadik kommentelünk, ha ezt így folytatják, Hamilton és Max végül Bottas lesz a világbajnok.
Egy film már csinált ilyet 2007-ben, csak alkalmat szukom.
Szerintem mindketten hibáztak, de nehogy az legyen már, hogy jön Hamilton, és mindenki húzódjon le. Természetesen ez Verstappenre is értendő verseny, ahol feszegetik a határokat. Szóval eléggé vegyes a megoszlás az esemény megítélésének. A Facebookon megkérdeztük szintén, hogy egyetértenek-e a büntetésre. Ugye az ütközés miatt Max Verstappen 3 rajthelyes büntetést kapott Szocsira, és csak 28% féli úgy, hogy jogos volt a büntetés, 72% pedig vagy nem adott volna büntetést, vagy esetleg Hamiltont büntette volna, bár szerintem ez egyébként egy nagyon minimális közönség, inkább a többség az a versenybalesetként tekintett az eseményekre.
És akkor itt hadd vegyem át a szót, bocsánat, csak ugye én emeltem ki Verstappent, mint a negatív szereplőt, de gyorsan hozzá is tenném, hogy nem konkrétan azt gondolom, hogy büntetni kellett volna. Szerintem ez simán versenybaleset volt, csak Verstappentől nem ezt vártam, okosabban kellett volna csinálni a dolgot, és akkor gyorsan mondom is, hogy szerintem alapvetően az volt a gond, hogy a holland túl türelmetlen volt. Nyilván azt is tudjuk, hogy miért lehetett egy kicsit kapkodóbb, meg idegesebb, hiszen egy 11 másodperces hosszú kerékcsere után tért vissza a pályára, és nem is lett volna ott keresni valója Hamilton környékén, ha a csapat jól dolgozik. Szerintem ebben benne volt ez, hogy valahogy minél gyorsabban visszahozza azt, amit elveszített a box utcában. Viszont most egy teljesen reális bajnoki küzdelemben több türelemre lett volna szükség. Ott úgy befűzni magát, nem tudom. Szóval, hogyha várt volna egy keveset, értem én, hogy neki már meleg gumiai voltak, stb., de ez egy butaság volt, ami aztán nagyon rosszul sült el neki is. Annyinak örülhet legfeljebb Verstappen, hogy Hamiltont is kicsinálta, de hát igazából szerintem mindenki a pályán szeretné látni az eredményeket, és nem azt, hogy a bajnok esélyesek nulláznak.
Teszem hozzá, hogy Én egyetértek a döntő többséggel, tehát szerintem is inkább egy versenybaleset volt, és én még nem is mondanám azt, hogy kifejezetten Verstappenről le lehet húzni a vizes lepedőt, hiszen ez egy klasszikusan olyan szituáció volt, két dudás egy csárdában, egyik sem akart engedni a másiknak, és konkrétan egymás torkát markoláztak addig, amíg valamelyikük túl nem szorította. Én még az adás előtt fél órával is rongyosan néztem a baleset visszajátszásait, meg így közben elmélkedtem a rajtbüntetések, úgymond az indoklásán, és azt kell, hogy mondjam, hogy picit érdekesnek tartom azt a versenyfelügyelet részéről, hogy elsősorban az egyes kanyarnál történteket kezdik el boncolgatni, holott a fő momentum már a kettesben zajlott. Tehát az, hogy ilyen szempontból Verstappen az egyes kanyarban előrébb volt-e, vagy hátrébb Hamiltonhoz képest, vagy hogy teljesen mellette volt-e, vagy a ő első tengely egy vonalban volt-e Hamilton hátsó tengelyével. Teszem hozzá, hogy a szabálymagyarázat legalábbis az én olvasatomban eddig azt a feltételezést engedte, hogy elegendő ez a feltétel. Tehát az, hogy az egyes kanyarban még nem biztos, hogy teljesült ez, azt szerintem a kettes kanyarán már nem kéne kizáróknak lennie, mert a kettes kanyarban már biztosan teljesült ez a feltétel. Itt egyszerűen egy szerencsétlen versenyhelyzetből jöttek ki ennyire rosszul.
Én is rá szeretnék térni majd a magyarázatra, a büntetés magyarázatára, mert nagyon több olyan pont is van benne, ami nagyon furcsa is, amivel nem értek egyet, viszont tette Gábor mondatára reagálnék, hogy ebben a kanyarban azért már láttunk előzéseket így a sikánban a jelenlegi méretű autókkal is, szóval nem egy megoldatlan feladat, hogyha mindkét fél enged, akkor szerintem itt lehetett volna az is az eredmény, hogy Hamilton elmarad, de az is, hogy Verstappen előz.
Na igen, de ugye pont az idei évben megtanulhatták már mindketten, hogy nem egyikük sem szeret engedni, sőt, igazából itt valamennyire Hamilton engedett a verseny elején kicsit, de hogy Hamilton sem enged, sőt, belemenős, és igazából most tudom, kicsit hülyén hangzik, de még mindig Hamilton a leendő világbajnok, vagy a főesélyes. Verstappen játssza az üldözőt, neki kéne komolyabban fölmérnie, hogy mekkora kockázat fér bele egy-egy ilyen manővernél. És nem azt mondom, hogy maradjon végig Hamilton mögött, de lehetett volna jobb lehetőséget találni arra, hogy megelőzze. Ez viszont tényleg hát, előfordult, hogy sikeres előzés történt ott, de azt is tudhatja Verstappen is, hogy ott azért nehéz elférni, és ha Hamilton betart, akkor ott ütközés lesz. Na most, hogyha így szórja a pontokat, és mondom, itt most szerencse, hogy Hamilton is nullázott az incidens miatt, de hogyha csak ő esett volna ki, vagy szétbüntetik, vagy műszaki hiba miatt visszaesik, akkor foghatta volna a fejét, hogy miért nem várt egy kicsit. Ilyen értelemben érzem inkább Verstappen hibájának. És akkor mehetünk tovább.
Visszatérnék
gondolatmenetemre szeretnék visszautalni. Az egyik meg a Silverstone-t követő adásban hangzott el, amit ugyebár szintén vitattuk, hogy elég volt a 10 másodperces büntetés Hamiltonnak vagy sem. Én akkor azt mondtam, hogy ha egy-egy ilyen szituációt nem bírálnak el egyértelműbben, vagy nem szankcionálnak egyértelműbben, hogyha egyszerűen megállapítják valakiről, hogy ki a hibás, akkor itt tényleg addig fog zajlani a küzdelem, amíg tényleg kórházba nem juttatják egymást. Ez az egyik gondolatom. A másik pedig ugyebár a előző adások, amelyikben beszéltük Verstappennek a helyzetét a bajnokság szempontjából, azért Hamilton zsebében bőven van tapasztalat világbajnoki küzdelmek szempontjából is, hiszen amellett a hét megnyert világbajnoki cím mellett többször is volt esélyes, tehát neki sokkal nagyobb rutinja van az ilyen kijelzett szituációkban, mégis úgy tűnik, hogy az ő ketere meg a legtöbbször, tehát ezt a monzai hétvége is jól bizonyított abból a szempontból, hogy például a sprint kvalifikáció rajtját is ő rontotta el, tehát és ha visszaemlékeztek, akkor az előző Hamilton Verstappen találkozás egy ilyen sprint kvalifikációs hétvégén volt, amikor szintén Hamilton maradt alul, Verstappennel szemben szombaton, és ha azt hiszik, akkor most is. Tehát van akit ilyen érdekes összefüggések, de én azt mondom, hogy nem ez volt a másik, és végképp nem az utolsó eset.
Én visszatérnék a büntetés indoklására, ahol két olyan pont van, ami nem megszokott. Az egyikkel találkozhattunk a brit nagydíjon, amikor úgy büntették meg Hamiltont, hogy amikor ütközött Verstappennel, hogy az esetet úgy írták le, hogy inkább ő a bűnös, az konkrétan a predominantly szót használta az FIA, a Nemzetközi Automobil Szövetség, azaz, bocsánat, nem értetek, nem szó, ja, akkor rosszul hallottam. Szóval, hogy nem egyértelműen húzták az egyik ők nyakába a dolgokat, és mégiscsak egy pilótát büntettek. Ugyanígy jártak el most Monzában is. A másik, ami még soha nem fordult elő egyetlen szövegedzésben sem, az a The Right to Racing Room, amit ráadásul még idézőjelbe tettek a hivatalos nyilatban is, azaz hát nem is tudom, hogy lehetne ezt magyarra fordítani.
Hát, hogy a versenyzéshez való jogosultság, tehát az előzéshez, tehát hogy előzési pozícióba kerüljön.
Igen, a konkrét helyre utalnak ezzel, hogy volt-e joga ott lenni Verstappennek, és megmondom, ezt a fogalmat őszintén szóval nem is értem. Miért ne lett volna, mert ugye azt írja a
hát ott volt mellette, miért
azt
ne lett volna
igen,
joga?
Azt írja a szöveg, hogy nem igazán volt joga, mert hogy gyakorlatilag későn fékezett, vagy későn érkezett meg nagyobb sebességgel. Ehhez
az egyes spanyol. A kettesben történt az incidens. Tehát nem tudom, hogy itt vitán tudom, hogy a Liudzék ezt miből matekozták ki, de számomra nincs
ezt. Egyébként, bocsánat, csak egy pillanatra, bennem felmerült, már említetted, ugye az első kanyarról beszélnek az ítéletben, bennem az is felmerült, hogy lehet, hogy egyszerűen elírásról van, szóval sokkal logikusabb lenne, hogyha a kettes kanyarról lenne szó, amikor az egyes kanyar...
Akkor azóta már ilyet van egy korrekciót kiadni, és én
igen, ezt, azt én értem, ezt tényleg...
az adás előtt 3-4 órával töltöttem, és abban még mindig az egyes kanyar szerepelt. Mondjuk teszem hozzá, hogy nem ez lenne az első eset, amikor hivatalos dokumentumban hibáznak, gondoljunk csak vissza a hungaroringi Vettel kizárása, hogy még utána is órákig benne volt Vettel neve a eredménytáblán. Ez nagy melléfogás, és erre jobban kéne figyelni, de ahhoz túl sokszor írják az egyes kanyart, hogy véletlen legyen. Tehát igen, ennyi véletlen...
Szerintem is nem elírás, hanem itt ezt elemezgetik, és itt ezzel kapcsolatban rögtön van egy olyan ellentmondás, hogy a boxból kifelé jövő embernek, erre több kommentőnk is felhívta a figyelmet, de mi is láttuk, hogy a boxból kifelé jövő embernek ezerrel lengetik mindig a kék zászlót, hogy figyeljen mellette a gyorsabb pilótára. Norris ugye még simán elment Hamilton mellett, a féktávon pedig Verstappen kívülről ráfordult. Ugye nála ott volt az előny, hogy meleg gumik voltak az autóján, és tempó előnnyel érkezett. Ugye Hamilton hideg gumikon jött, és úgy fordult egy szűkebb íven, viszont... Ugye azt már mondtam, hogy lehet a sikánban előzni, és vannak olyan helyzetek, amikor látszik, hogy nem lehet előzni, de ez nem egy olyan helyzet volt. Szerintem itt egyértelműen benne volt a pakliban, főleg azzal, hogy Hamilton hagyott helyet Verstappennek, még hogyha próbált is kiszoríteni. És ez a helyhagyás szerintem egy kritikus pontja volt az egész sztorinak. Ugye az első körben a páros már összeakadt majdnem a Roger sikámban, ugye a második sikámban a pályán.
Egyébben lemásodtak a Hamilton Leclerc esetet 2 évvel ezelőttről.
Amikor azt a védekezést láttuk Verstappentől, hogy nyitott a kormányon egy kicsit, ugye egy bal-jobb kombinációról van szó, és a balosba ő fordult belül, Hamilton pedig kívül. Verstappen nyitott egy kicsit a kormányon, ezzel nem hagyott helyet Hamiltonnak, ki kényszerítette őt a fekvő rendőrök környékére. Itt nem járt el sehogy sem a döntéshozatal, a stewardok tovább engedték a szituációt büntetés nélkül. Ez a védekezési mód ezáltal szerintem elfogadott lett. Úgy gondolom, hogy ha egyszer ott úgy jártak el, akkor ha Hamilton hasonlóan tett volna, azaz kicsit erőszakosabb és kikényszeríti Verstappent a málnásba, akkor menjen tovább, és lehet, hogy megúszza. De nem ez történt. Maradt hely, ez egy kritikus pont, még hogyha a stewardok úgy is szövegeztek, hogy nem, de maradt hely, mert a tengelyek egymás mellett voltak, és aztán rá is volt kívülre, és mégig benn volt, maradt hely, Verstappen bement, miért büntessük meg ezért? A stewardokban
szerint... Ugye már addig toltak ki elmélt, amíg a magasított kerékletet már el nem találta. Tehát lényegében az dobta neki az ő autóját Hamilton autójának. És ami még számomra meglepő, nem meglepő, hogy ez megint csak a következetlen ítélethozatalt példázza, és ez megint csak félreértéseket fog szülni a folytatásban. Mert hogyha egyszer az irányát van érményben, hogy a első tengely a támadott autó hátsó tengelyével legyen egy vonalban, és hogyha ez a feltétel már bőven teljesül, akkor nem értem, hogy ezen a kérdésen mit kell vitatni. Tehát ezt el kell fogni egy mezei versenybalesetként. Tehát egyik sem akart engedni, ezt lehetett látni, de hogy ilyen homályos magyarázattal méghozzá döntő többségű vétkes találni ebben az esetben szerintem hibás lépés volt.
Egyébként szerintem itt kicsit politika is volt ebben olyan értelemben, hogy ugye a két bajnoki esélyes korábbi ütközésénél találtak felelőst, Hamilton büntették, és most nem merték megtenni, tulajdonképpen az precedens volt arra, hogyha valami van köztük, akkor valakit kell, és nyilván itt most akkor Verstappen lehetett
egy
a
bocsánat,
hibás.
Valakit kell? Miért kell?
Nem azt mondom, hogy magukat hozták ilyen helyzetbe pont azzal, hogy egy szerintem korábbi szilvesztani esetet, ami simán elment volna versenybalesetnek, ott büntettek, és emiatt most kénytelenek voltak büntetni a másik felet egy újabb ütközésüknél.
Szerintem pont nem ez kénytelenek.
Álljunk meg egy pillanatra.
Nyilván nincs leírva, de igazságosak akartak lenni.
Te elvártad tőlük?
Gábor, nem ebben kell mélegen az igazságosságot. Tehát amikor emléktem, akkor beszéltünk a szilvesztoni esetről.
Bocsánat, itt a félreértesz. Én csak azt mondom, hogy a FIA manőverezte magát ilyen hülye helyzetbe azzal, hogy egy olyan...
Akkor vállalni kéne a felelősséget azért, amit tettek. Tehát ugye már szilveszton után még pont azt beszéltük, hogy akkor a következményekkel ne számoljunk, hagyjuk az egészet a fenébe, akkor most miért ne készítünk vissza két nappal ezelőttre?
Olivier, félreértesz, nem engem kell meggyőzni, csak arra mutatok rá, hogy már ott hibáztak Silverstone-ban azzal, hogy azt nem engedték el egyszerű versenybalesetnek, és most kénytelenek voltak egyenlíteni a büntetések között, a két bajnok esélyes között, mert újra történt köztük valami, és akkor gondolom a fejükben volt az is, hogy húha, mit szólnak majd, ha most pedig megúszza a másik fél, mindenféle büntetés nélkül, biztosan óriási fölháborodás lett volna. Nem? Azt mondom, én nem háborodtam
föl, de... Én...
Igen.
Tehát ilyen szempontból egy tapottat sincsenek előrébb. Tehát,
a például mi szavazunk három négyed, de nem ért fel egyet.
Szurkolói érzelmek alapján dönteni a lehető legszakszerűtlenebb hozzáállás. Tehát ahogy beszéltük Szilveszton után, hogy a következőnek akkor ne törődjünk az adott esetben, és ezt ők is leírták, hogy a következőket nem vették figyelme az eset méregelése során, akkor most miért vettük figyelme az előzményeket?
Tehát, na jó, de ez soha nem tudják kimondani. Nyilván, de szerintem, hogyha egy kicsit is gondolkodunk, akkor sejthetjük, hogy van benne ilyen. Azt se feledjük, hogy micsoda a cirkusz tud csinálni akármelyik csapatfőnök, amióta halljuk itt a rádiókat. Méghozzá a versenyigazgatóval vitatkozgatnak, meg e-mailezgetnek, amik annak nincs is ráhatása az ítéletre. Szóval szerintem bőven volt ebben ilyen diplomácia is, csak
hát
nagyon rossz
megközelítéssel. Van egy javaslatom, fogjuk meg a szabálykönyvet, és akkor jövő nyáron tartsunk egy szalonnasütős partit, és tegyük a tűzre a szabálykönyvet. Mert akkor ezek szerint annak semmilyen relevanciája nincsen.
Ezt egyébként még Bernie Ecclestone mondta évekkel ezelőtt.
Homályos magyarázatra hivatkozunk. Egyszer nem veszik figyelme a következményeket, de legközelebb figyelme veszük az előzményeket. Egyik esetben még nem szankcionálandó az adott védekezési módszer, a következő esetben már szankcionálandó, úgyhogy szerintem nyugodtan egy csapat rádió szalonna partit tartsunk, hogy végesül a szabály. Tehát,
Kihagytad az olyan kifejezéseket használunk, amit még korábban sosem és sosem említette a szabálykönyv.
Szerintem idén még lesz nyelvújítás, illetve egy percig sem tartok, és neked igazad volt, lesznek még vitatott versenyfelügyelői ítéletek.
Amúgy a minimálisan igazat adva a stewardoknak szerintem az adható egyébként, hogy ők mondhatják azt, hogy Verstappen kihátrálhatott volna az esetből,
Hamilton is.
de abban nincs igazuk, hogy ki kellett volna hátrálnia, mert tulajdonképpen erre kapta Verstappen a büntetést. Hamilton ugye teret adott neki azzal, hogy nem terelte ki a sikámból, hogy már említettem az előbb, és a nézők itt YouTube-on már láthatták a képet az első körös incidensről, amikor Verstappen terelte ki hasonló módon Hamiltont a rodzsában, amit ugye szabályos védekezésként elfogadtunk. Igazából egyszerűen összefoglalva a szituációt, ki lehet mondani azt, hogy Hamilton tudta, hogy Verstappen mellette van, és minden áron kanyarodni akart, mármint Hamilton. Verstappen pedig tudta, hogy Hamilton szintén mellette van, aki Verstappen pedig minden áron előzni akart. Mindketten engedhettek volna, az egyik kihátrál, a másik nyit a kormányon. Egyikük sem tette, nyilván a bajnoki címért folytatott hajsza miatt nyilván, hogy a egyetlen igazi lehetőség azért valljuk be ez volt, hogy ha nem bírt el Verstappen a McLarennel, illetve Hamilton sem a másikkal, akkor egy hasonló kaliberű autóval hogy bírt volna el még hosszabb távon? Ráadásul ugye a veszett helyzet miatt talán nagyobb is volt a nyomás Verstappenen. Talán ez az, ami miatt még egy kicsit felé lehetne húzni, de én nem húznám emiatt felé, hogy ebben jobban vétkes volt. Én simán versenybalesetnek adnám egész egyszerűen.
Röviden összefoglalva, itt mind a két pilótának szuverén joga volt eldönteni, hogy most engednek-e vagy sem. Mind a ketten úgy döntöttek, hogy nem engednek, akkor sem, hogyha kutyával szalonna lesz, meg nem. Egyik sem engedett, ez lett az eredménye.
Igen, nagy nulla mind a kettőjüknek, csak ahogy korábban mondtam, szerintem itt Verstappen volt egy kicsit buta, mert akár csak a pályán néhány száz méterrel később is elkezdhetett volna egy előzést, és több pontja úszott el idén úgy, hogy nem kellett volna még több veszteséget kockáztatni. Ha győzni, akkor szerintem megfontoltabb lehetett volna, de hozzáteszem, ettől még nem volt hibás a balesetben szerintem, belefért csak a bajnokság a saját szempontjából mondom, hogy okosabban is csinálhatta volna.
Szerintem ebben benne volt az, amit a Patrik az előbb mondott, hogy sejtett, hogy itt ezen a pályán nem olyan egyszerű előzni. Tehát, hogyha a McLarennekkel nem boldogult fél verseny át, akkor azért a motorerőben, meg teljesítményben sokkal közelebb álló Mercedes, vagy akár egy szinten álló Mercedes, mitől lesz a könnyebb dolga üzemmelek, gumik ide vagy oda. Egy idő után úgyis ki mind a kettő autón a üzemi tartományba kerül a gumihőmérséklet, úgyhogy ez ilyen egyértelmű egy halálom helyzet volt.
Jó, azért szerintem még volt rá legalább az a köre, aminek az elején kiestek. Belefért volna ott egy kísérlet később is, kevésbé kockázatos helyen, de oké, okay, így jártak, csak mondom, ez az én véleményem, hogy szerintem kicsit türelmesebb lehetett volna.
Mind a ketten figyeltek volna, én úgy gondolom továbbra is. Én ezre nem adtam volna a büntetést, de minden esetre így már megadták az orosz nagy díj, vagy most hogy is hívják hivatalosan, hogy nincs Oroszország a sportban, orosz
hát,
országi nagy díj, annak biztos nem.
Nem tudom.
Na mindegy,
nem adtam erre eltérő elnevezést most.
Szerintem valami hivatalosan lesz, mert nem Russian Grand Prix lesz, ugye, mivel
nem.
Talán ugye az Orosz Automobil Szövetség nagy díja, de nem akarok hülyeséget mondani. Na mindegy, orosz nagy díj, Szocsi, nevezzük így. Megadta az alaphangot az, hogy...
Orosz nagy díjnak hívják.
Igen, maradt, akkor itt nem figyeltek erre.
WTP Russian Grand Prix.
Megadta az alaphangot az, hogy Verstappen 3 helyes rajtbüntetés kapott. Mit várunk?
Én még itt egy kérdést így föltennék. Tehát van ez a 3 rajthelyes büntetés, ami legideálisabb esetben is 5. helyet jelenthet, de
ötödik,
rosszabb esetben...
4., nem?
Hát hogyha megszerzi a... Ja, 4., igen. Hogyha megszerzi a protokoll 4., de rosszabb esetben akár 6., 7. helyet is jelenthet. Ugyebár a Red Bullnál van egy alapvető kedvezetlen szituáció, hogy Verstappen autójában még egyszer biztos a motort kell cserélni. Ugyebár Perez már túlesett a cserén, Verstappen viszont még nem. Kérdés, hogy van-e kínálkozó alkalom arra, hogy ezt a motorcserét megejtsék, hogy lesz-e még egy olyan hétvége, amikor hasonlóan fájó helyzet alakulhat ki, vagy ennél fájóbb. Tehát, hogy mert hogyha megkockáztatják, akkor átmeneti lépéseim megkerült Hamilton. És teszem oda, hogy a Szocsi az a pálya, ahol a hibrid érában a másik nem tud győzni a Mercedesen kívül.
Szerintem, ha én Red Bull lennék, akkor nem cserélnék motort, hanem én valahogy úgy próbálnék taktikázni egyébként a Mercedes helyébe is, hogy egyszerre cseréltessem a két bajnok aspiránssal a motort. Mert akkor is, hogyha mondjuk egy harmadik önerőből egy harmadik helyet hoz össze, vagy egy négyiket az időmérőn, azért önerőből talán vissza tud jönni a hetedik helyről, és közelebb van az élmezőnyhöz, mint hogyha hátulról kéne előre vergődnie egy Szocsiban, ami azért tényleg nem egy Red Bull terep. Én ezt választanám.
Én viszont Olivérrel értek egyet, szerintem ha valamikor akar, lehet, hogy most érdemes meghúzni, mert Szocsi annyira Mercedes pálya, tényleg soha nem nyert még más, csak ők, hogyha a hetedik helyről indul, vagy akár az ötödikről, ha csak a rajtnál nem csinál valami szuper dolgot, akkor így is úgy is ott lesz a harmadik helyen mondjuk a két merci mögött, és a negyedik, ötödik, vagy akár a harmadik helyet meg a mezőny végéről is tudja hozni szerintem, mert az annyira viszont jó a Red Bull, hogy előre tudjon kapaszkodni.
Főleg, és én még egy érrel beszúrnék, tehát ismerik a Szocsi pályát, tehát egy gyors jobbossal kezdik, majd egy lassú kanyarkombinációval és egy nyújtott balossal. Mert az elmúlt években nem volt precedens nélküli a rajtbaleset ezeken a pontokon, és lehet, hogy észszerűbb is lenne Verstappent kiemelni a mezőny sűrűjéből, hogyha mit tudom én, nem szerepel nagyon jól az időmérő edzésen.
Ez lehet,
mert
igen.
Hogyha ott belekeveredik valamibe, leszakad az első szánya a falba, tetszik, hogy annak idején Fettelt, akkor az ott így is, úgy is nulla pont.
Igen, igen, ez is benne van. Aztán meglátjuk, hogy a Mercedes hogy tudja kiasználni a lehetőséget. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy tavaly itt volt Hamiltonnak az ugye, amikor kétszer 5 másodperc büntetést kapott a rossz helyen végzett rajtpróba miatt a futam előtt, szóval itt még bejöhet szintén akár a mentális nyomás, még akkor is, hogyha előnyösebb pozícióval válhatja a futamot. Meglátjuk tényleg, hogy milyen verseny lesz itt. Nem hiszem, hogy nagy gumi háború lesz. Ugye nagyon jellemző a Szocsi pályára az egy kiállásos taktika normál körülmények esetén.
Az unalmas versenyek.
Reméljük, hogy azért a két bajnok aspiráns azért tud nekünk majd izgalmakat nyújtani. És mindenre majd 2 hét múlva tekintünk vissza, illetve beszélünk az eseményekről a Csapatrádió a következő adásában. Szóval 2 hét múlva ugyanígy kedden.
28-án.
Igen. A mai adás pedig a végéhez közeledett, véget ért, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, köszönjük a hozzászólásaitokat. Igyekeztük mindet, amit csak tudtunk beolvasni, ami a témával kapcsolatban, de láttuk, hogy egymással is beszélgettetek, úgyhogy örülünk az aktivitásatoknak és annak, hogy velünk tartottatok. Az orosz negyed után pedig újra érkezünk, hogy biztosan értesüljetek arról az adásra, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nyomjatok meg a csengőt, mert egy értesítést is megkapjátok. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, F1 & More néven vagyunk fent. A cikkeinket pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon olvashatjátok, de sok más cikk is van a vezesen, szóval azt is nyugodtan nézzétek. A YouTube-on, a Spotify-on, az iTunes-on, valamint a Google Podcast-on pedig még a korábbi adásainkat is megtekinthetitek, illetve visszahallgathatjátok. A mai figyelmeteket pedig köszönjük, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!